Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Amen. Foglaljunk helyet. Ezekkel a szavakkal köszönt bennünket Jézus Krisztus a mai este. Én nem tudom, hogy ki hogyan jött, hogyan érkezett, hogy miféle terhek vannak esetleg az életében. Lehet, hogy nehéz helyzetek, hogy szenvedések terhét hordozza valaki. Lehet, hogy mások az elvárások terhei alatt roskadnak. Az is lehet, hogy a teendők terhe alatt esünk lassan össze. És az is lehet, hogy Isten kegyelméből már a bűneink terhe is ránk nehezedett. És Jézus szava arról szól, hogy hozzá lehet jönni, elé le lehet mindezeket a terheket tenni, és tőle olyan megnyugvást, olyan békességet lehet kapni, amit sehol máshol. Ezt hirdetjük, és így menjünk most Isten elé, énekszóval, legyünk bátrak, szabadok abban, hogy énekeljünk, azért vannak ezek az énekek, hogy segítsenek kifejezni a mi szavainkat és érzésünket is, legyen ez az Isten tisztelet egy találkozás ezzel a Jézussal, aki szeretné levenni a terheinket, és szeretné a saját boldogító, az ő követésével járó jó terhet ránk adni.
A mai első énekünk az egy olyan ének lesz, amivel pontosan azt valljuk meg Istennek, hogy az ő jelenléte milyen csodálatos, és hogy tudjuk és hisszük azt, hogy ő itt van. Lehet, hogy valakinek ismerős lesz, és ma is arra hívok mindenkit, hogy ezt énekeljük ma is együtt.
Thank you.
Téged dicsőítsünk, hogy veled találkozzunk. Van valamilyen vágy a szívünkben, ami ide hozott, azért, hogy a te lelkeddel találkozhassunk. És nagyon sok utat járhattunk be, mindenki máshogyan érkezett erre az esti alkalomra, de hisszük és tudjuk azt, hogy a te lelked itt jelen van közöttünk. És azért kérünk és azért könyörgünk most, hogy ez a te lelked hadd hatoljon a mi szívünk legmélyéig, hogy az ige, amely szól hozzánk, az valóban a te szavad legyen, és az olyan mélyen formálhassa át az életünket, amilyen mélyen semmi sem képes azt átformálni. És így kérünk, hogy áld meg a mi ige hallgatásunkat, az ige hirdetést, hogy valóságos életté váljanak azok a szavak, hogy ne csak valamilyen felolvasott történet legyen, hanem valóságos élettel teli és ható ige, amely tőled az élet urától ered. Így kérünk, hogy legyél jelen közöttünk. Amen.
Az az ige pedig, amelyet felolvasok, található János evangéliumának 3. fejezetében, az első 19 versben, eképpen. Volt a fariziusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus azt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet az anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt. Bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom néked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam néktek, és nem hiszitek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennybéliekről szólok néktek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.
Isten áldja meg a szívünkben az ő igéjének a szavait, hogy annak ne csak hallgatói, hanem szívünkbe fogadói is lehessünk, és az valósággá válhasson az életünkben. Amen. Nagyon örülök, hogy itt lehetek most veletek, és hogy ma az ige hirdetésben is én szolgálhatok, és így köszöntelek benneteket én is. Ha valaki itt volt már az elmúlt két héten, akkor emlékezhettek rá, amit a Zoli a múlt héten vissza is kérdezett, hogy egy bizonyos ige hirdetés sorozatban vagyunk benne, és ma a harmadik alkalommal és utoljára a megtérésről lesz szó ebben az ige hirdetésben. És bár ebben az igében ez a szó nem is szerepel, mert itt az újjászületésnek a kérdése az, ami előttünk van Nikodémus és Jézus beszélgetéséből, azért tudhatjuk azt, hogy az újjászületésnek van valami köze a megtéréshez, még ha más szó is ez. Sokszor szerintem úgy látom, hogy összekeverik ezt a két szót, vagy nem is merjük külön-külön használni őket, főleg itt a református egyházban inkább a megtérés szót használjuk, és direkt nem is használjuk az újjászületést, mert az talán olyan túl karizmatikusnak tűnik számunkra, de mégis az ige használja ezt. Nagyon kevés helyen fordul elő ez a szókapcsolat így az Újszövetségben, de használja, és egy olyan aspektusát mutatja meg ez a megtérésnek, amit most ebből a történetből én is szeretnék megmutatni. Ugyanis ez az újjászületés szó, ez két dolgot is jelent. Egyrészt behatárolja időben azt az eseményt, ami belül a lelkünkben történik, amikor Istenhez térünk. Azt is jelenteti, hogy újra vagy a kezdettől születni, másrészt pedig térben is behatárolja ezt, a magasságból, felülről születni. Ezt jelenti görögben ez a szó, és azért fontos most ezeket elmondani a bevezetésben, hogy amikor majd bővebben kifejtem a történetet, akkor jól tudjuk megérteni azt, hogy miről is beszél itt Jézus. Az Újszövetségben három szót használ egyébként a Szentírás a megtérésre. Az egyik az egy értelmi megújulást jelent, a másik az egy tettet, és az, amiről ma ez az ige is szól, ez jelenti ezt a lelki felülről újjászületés, lelki belső megújulást. Ha erre az újjászületés szóra gondolunk, akkor eszünkbe juthatnak akár ilyen műsorok is, amikor valakit így újjá varázsoltak, bement esetleg egy hölgy egy ilyen műsorba, akinek nem állt annyira jól a haja, meg nem volt annyira jól kifestve, és akkor átvarázsolták, hívtak egy fodrászt, egy jó sminkest, egy jó sztájlisztot, és az új képen, ugye szoktak mutatni előtte-utána fotókat, szinte azt láthatjuk, hogy ez a hölgy újjászületett, és hát valami ilyesmiről szól ez a kifejezés is, és valami ilyesmiről szól az is, amikor Jézus arra hív bennünket, hogy szülessünk újjá, és hogy újonnan kell születnünk. Azonban, mivel ez egy lelki dolog, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz erről beszélni. Ez a szó mindig passzívban szerepel az igében, tehát ezt nem tudja az ember megcsinálni maga. Tehát én nem tudok magamtól újjászületni az Isten számára, hanem mindig az alanya az újjászületésnek az ember, és az Isten végzi ezt el. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan dologról próbálok meg ma nektek beszélni, ami az Istennek valahol a titka, a misztériuma. Az, hogy ő a lelke által hogyan szül újjá egy új életre egy embert, ez mindig valahogy úgy történik, ahogyan az igében is van, ahogy hallottuk, hogy a szél fúj, ahová akar, de nem látjuk csak azt, hogy mozog a fa, ugye, de a szelet magát nem látjuk, és ilyen a lélektől újjá született ember is, ezt mondja az ige. Nehezen felfogható, nehezen megismerhető, nehezen tetten érhető, nehezen körülírható. Viszont annál fontosabb az újjászületés az életünkben, hiszen Jézus is erre hív. Jézus erről beszél, mert ez egy életfontosságú kérdés. És ha megnézzük azt, hogy Nikodémus hogy is megy oda Jézushoz, hát ő nem azt kérdezi tőle, hogy hogyan lehet újjászületni, hanem egy teljesen más, nem is kérdez tőle semmit, csak oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy te vagy az, látjuk azokat a jeleket, amelyeket teszel, és így látszik rajtad, hogy az Isten van veled. És erre Jézus elkezd neki beszélni az újjászületésről. Egy kicsit furcsa is lehet ez a párbeszéd, bár utána ugye Nikodémus rákérdez, mert nem érti, de először ő nem egy kérdéssel megy oda, hanem valami teljesen mással. Jézus mégis annyira fontosnak tartja azt, hogy az újjászületésről legyen szó, hogy nagyon keményen és egyértelműen fogalmaz erről az igében, hiszen ezt mondja, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Újonnan kell születnetek. Azt gondolom, hogy Jézus nagyon kevés helyen fogalmaz ilyen erősen, kevés helyen mondja ki azt a szót, hogy valamit meg kell tennie az embernek. És ez is egy olyan súlyt ad ennek a kijelentésnek, ennek a hívásnak, amilyet talán sok helyen még nem is találtunk. És mivel az újjászületés az egy lelki mozdulás, ezért szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy mit is jelent az, hogyha mi a lelkünkben belül megmozdulunk az Isten irányába. Amikor a Szentlélek belül a lelkünkben megmozdít valamit, valamit átrendez, valami teljesen máshogy történik belül, a belső változásokról szól ez a szó. Az újjászületés tehát egy lelki mozdulás, egy lelki mozgás. Először azzal kezdeném, hogy mi nem a lelki mozgás, és lehet, hogy így jobban meg fogjuk érteni, hogy mi az. Nem lelki mozgás az, amikor valami megérint. Mert akkor csak találkozom valamivel, ami megrendít, feldühít, megérint, esetleg elszomorít, lehet, hogy sírva is fakadok tőle, de ez még nem lelki mozdulás. Akkor lenne lelki mozdulás, ha valami belül átváltozna tőle. Mondanék egy saját példát. Például, ha az utcán meglátok egy hajléktalant, nekem nagyon sokszor összeszorul a szívem, hogy vajon mi lehetett az ő sorsa, hogy kerülhetett ide, miért kell ott élnie, miért nem élhet máshol egy szép házban, miért nincs munkája. Ez egy érintettség. És akkor válna mozdulássá, ha oda mennék, és ezt megkérdezném tőle, és valami átformálódna bennem belül abból a képből, amit látok ezen a hajléktalanon. A lelki mozgás az nem csak egy fellángolás. Biztos vagyok benne, hogy sokan tapasztaltuk már azt, hogy valami borzasztóan belelkesített. Fiatalok sokszor szokták mondani ifi táborok után, vagy ifi hétvégek után, hogy na mostantól hazajövök, és minden nap fogok Bibliát olvasni egy órán keresztül minden reggel, mert annyira jó volt ez a tábor, és megkaptam azt a tüzet a lelkembe, vagy lehet, hogy a felnőttek is voltak már így a nyári tábor után, vagy egy jó ige hirdetés után, hogy na most hazamegyek, és minden más lesz, és aztán eltelik két nap, és hát mégsem történt úgy. Ez nem lelki mozdulás, ez csak egy fellángolás. Egy ilyen rajongás. A lelki mozgás az nem tudás. Itt is Jézus is azt mondja ennek az embernek, hogy Nikodémusnak, hogy hát nem tudod, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod. A tudás is fontos, de az még nem lelki mozgás. Mert ha valamit tudok észre, nem mindig tudok úgy cselekedni, nem mindig érzem át teljesen belülről azt a tudást, amit birtoklok. És a lelki mozgás nem tett. Nem azt jelenti, hogy konkrétan cselekszem valamit, nem azt jelenti, hogy valamit másképp teszek, mint eddig. Mindezek nagyon szervesen kapcsolódnak ehhez a lelki mozduláshoz, az újjászületésnek a belső lelki mozzanatához, de nem azok. Tehát mi akkor a lelki mozdulás? Az, amikor hagyom, hogy valami megérintsen, és ezáltal valami belül változik meg. Kicsit úgy tudnám ezt leírni, mintha a lelkünk belül egy bizonyos részekből összerakott, kinek milyen forma lenne, tegyük fel egy kocka, és az olyan részekből állna, amit hogyha szétszedünk, utána újra össze lehet rakni, csak máshogy. A lelki mozdulás az valami olyasmi, amikor ez a belső lelki kockánk így szétszedődik egy pillanatra, mert annyira megrendít valami, vagy valami olyan történik, és aztán újra összerakódik, de valamilyen más irányból, máshova kerülnek az elemek, nagyon sok minden más értelmet nyer, új látást kapok ezáltal. A lelki mozdulás az, ami belül szétszed, aztán valahogyan máshogy összerak. De ugyanazokból a darabokból. És erre hív bennünket Jézus. Arra hív, hogy ennek tegyük ki magunkat, hogy ezt a lélek elvégezhesse bennünk. De Isten miért hív erre a lelki mozdulásra pluszba? Azokon túl, hogy a megtérés az mind testi, mind értelmi megtérést is jelent. Azért hív erre, mert az Isten maga lélek. Ő egy lelki valóság, ő egy lelki lény, és az Isten országához kapcsolja itt Jézus is a megtérést, az újjászületést, és ez az ország, amiben mi vágyunk, amit szeretnénk érezni, amiben szeretnénk az életünket élni, ez maga is egy lelki valóság, és nem egy földi testi valóság. És ezért fontos az, hogy mi lelki munkát is végezzünk, hogy lelki mozdulásaink is legyenek, mert az Isten lelke által kapcsolódunk ő hozzá is. A Szentlélek az, ami jelen van közöttünk, és ő az, aki ezt bennünk ki akarja formálni, aki kapcsolódni akar a mi bennünk lévő lélekhez. Az Isten országa tehát egy lelki valóság, és ebbe hív meg Jézus akkor, amikor ezt az igét halljuk. Hiszen azt mondta, ahogyan fel is olvastam, hogy az mehet be az Isten országába, aki újjászületett. Ez a két dolog nagyon fontos és nagyon jól összekapcsolódik. Azonban vannak ennek a lelki mozgásnak akadályai is, méghozzá nagyon sok, és ezért van az, hogy talán ritkán tapasztalunk ilyet meg mi az életünkben. A legnagyobb akadálya az, hogy nem hagyunk időt annak, hogy a lelkünk belül feldolgozza azt, ami történik velünk. Ez a mai posztmodern, vagy modern, vagy posztposztmodern világ, amiben élünk, ez így rohan, és állandóan a hatékonyság van az előtérben, hogy mindig tenni kell, hogy mindig el kell érni valamit, hogy valaminek történnie kell, és nem is hagyjuk azt, hogy a dolgok hassanak ránk. Ráadásul annyi minden vesz körül bennünket, annyi hatás ér, hogy szinte érzéketlenné válunk arra, ami bejuthatna a lelkünk legmélyére. Annyiszor hallunk akár a híradóban arról, hogy mennyi ember szenved, így már sokkal kevésbé érint meg azt, hogyha valóban meglátunk egy hozzánk közel lévő szenvedő embert. És annyiszor látunk arról a reklámokban vagy a tévében, hogy milyen örömök azok, amik minket még boldogabbá tennének, hogy a valóságos öröm az nem jut el a lelkünkig, a mi legbelső mélységeinkig. És ez a hatékony világ, ami nagyon gyors és nagyon ütemes, és mindig menni kell benne, ez igazából egy megtöredezett világ. Egy olyan világ, amiben a lelket nagyon sokszor elhanyagoljuk, szinte nem is foglalkozunk vele. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez sajnos egy adottság. Ezzel nagyon kevéssé tudunk változtatni, hogy a világ milyen, és ez az adottság, ez az édenkerti bűneset óta van, ahol a világ megtöredezett, ahol a világ elszakadt Istentől, az ember elszakadt attól a tökéletes Istennel való lelki kapcsolatból, amiben akkor volt, és nekünk bizony ebbe kell megélnünk az életünket, és ebbe kell megélnünk azt is, hogy Istenhez tudunk térni, vagy Istenhez szeretnénk térni. És az is akadálya lehet még, hogy meglátunk valamit Istenből, de ez csak egy élmény marad. Egy kicsit olyan, mint ez a fellángolás, amiről beszéltem. Ez sem egy valóságos lelki mozdulás, de mi ma, mivel ebben a világban élünk, ebben a rohanó világban, sokszor így éljük meg a kereszténységünket is. Eljövünk a templomba, kapunk egy érintést, ezt kicsit dédelgetjük, és ahogy egyre-egyre fogy ennek az ereje, szomorúak leszünk. Elkezdjük magunkat hibáztatni, hogy már nem tudjuk fenntartani azt a lángot, ami akkor volt bennünk. De lehet az is, hogy egy kicsit így rákapunk egy élményre, és újra azt keressük. Ilyenek a rajongó keresztények, akik állandóan ezt a flow élményt keresik, szinte extázisba akarnak esni, hogy állandóan csak ingerlik a lelküket azzal, hogy az Isten jelenlétében vannak, és szinte állandóan ezen a szinten akarják megélni a hitüket és az életüket, de ez is akadálya annak, hogy a valóságos lelki kapcsolatot elérjük az Istennel, vagy ezt a valóságos lelki újjászületést elérjük Istennel. Az a kérdés tehát a mai nap, hogy mindazok után, hogy hallottuk, hogy mi nem is, mi igen, újjászületés vagy megtérés, hogy mi az, ami bennünket elvezethet ehhez az újjászülető vagy újjászülő találkozáshoz, amikor a lélekkel találkozunk. Mert bár ennek passzív alanyai vagyunk, de mégis vannak dolgok, amiket megtehetünk azért, hogy valóban létrejöjjön ez a találkozás. Még ha nem is tudjuk mi magunk előidézni, vagy ingerelni, vagy kényszeríteni a Szent Lelket, hogy szüljön újjá, azért van felelősségünk ebben a történetben, és még kicsit fogok később is beszélni arról, hogy valójában itt egy nagy feszültség is feszülhet bennünk a lelkünkben, hogy vágyunk az újjászületésre, és mégsem mi tudjuk azt elérni. Amit a leginkább tudunk tenni ahhoz, hogy egy mély, tartalmas találkozásba lehessünk az Isten szent lelkével, az az, hogy engedjük azt, hogy a külső hatások, azok a hatások, amik szinte a lelkünkig hatolnak, azok valóban megérintsenek. Ugye arról beszéltem, hogy vannak lelki érintések, amiket nem engedünk utána mozgássá fajulni. De hogyha egy kicsit lelassítjuk az életünket, ha egy kicsit engedjük magunknak azt, hogy valami megérintsen, hogy valami nagy örömöt okozzon, és ez nem válik cikivé. Mert láttam olyat is, hogyha valaki nagyon örül, és tényleg kicsattan az örömtől, az szinte kinézik, hogy hát ebben a világban hogy lehet ennyire örülni valaminek, mondjuk egy virágnak, és akkor itt szinte bolondnak nézik az embert, amikor valami tényleg történik benne. És hát arról ne is beszéljünk, hogy milyen ciki mások előtt sírni például, ha valami megérint bennünket. És arra hív ez az ige, hogy merjük megengedni magunknak ezeket az érzéseket, mert akkor tudnak ezek igazi lelki mozgássá fajulni. A második az, hogy maradjunk meg ezeknél az érzéseknél, és ne engedjük el őket, ne engedjük el az érintést, hanem maradjunk meg nála, és a harmadik az, hogy mindezeket vigyük Isten elé. Kérjük a Szent Lelket, hogy ezekbe az érintettségekbe jöjjön oda, és szűjön ezekből újjá. Akár legyen ez egy szomorúság, akár legyen ez egy öröm, de hogy ez válhasson egy olyan valóságos lelki értékké, amiben utána tovább tudunk élni. És most eljutottunk a második ponthoz, ami arról szól, hogy mégis hogyan tudok újjászületni. Mert újjászületni csak az tud, aki tudja magáról, hogy halott. És lehet, hogy most mi most mind itt ülünk, és élő, lélegző lényként itt vagyunk, beszívjuk a levegőt, a testünk vitális, a vérünk csorog az ereinkben. És az is lehet, hogy már újjászülettünk, lehet, hogy már többször átéltük azt, hogy a lélek megérint, de mivel egy olyan világban élünk, ami a bűn fogja, ami a halál fogja, ezért valóságosan az igazi, örök, tökéletes életet csak akkor érhetjük el, amikor majd a halálunk után Istennel leszünk. Addig mindig lesz az életünkben valami, ami halott. Valami, ami élettelen, vagy valami, ami kezd elszáradni, ami nem az Isten lelkétől való megújulásban él, ami nem afelé mozdít bennünket, hogy az Istennel éljük meg az életünket. A kérdés tehát az, hogy halott vagyok-e, vagy van-e halott részem? Van-e az életemnek olyan része, ami most éppen száraz, vagy nekem elém jött ez a virágnak a képe, én nagyon rossz virágnevelő vagyok, és mindig meghalnak a virágaim is. Annyira elém jön a kép, amikor van egy-egy virág, ami kicsit elszárad, aztán megöntözöm, és újra életre kell, majd kicsit újra elszárad, aztán megint, ha megöntözöm, akkor újra életre kell. Kicsit ilyen a mi lelkünk és a mi lelki életünk, csak az alapból el van száradva, de aztán újra és újra való megöntözéssel ezt élettel telivé tudjuk tenni. Van-e valami, ami mély hiány az életemben, ahol úgy érzem, hogy nem dinamikus élettel teli lelki életet élek, hanem valami halott, valami, ami stagnál, valami, ami nem jut előre, ami hátráltat. Van-e valami olyan, ahol már úgy érzem, hogy mindent megtettem, amit lehetett, és mégsem történik mozdulás? Mert én magam akartam elérni azt, hogy itt valami változzon meg. Ezt jelenti a lelki halottság. És ez vonatkozhat az egész lélekre. Lehetnek olyan időszakaink, amikor az egész életünket szinte értelmetlennek vagy stagnálónak éljük meg, de lehet az is, hogy csak bizonyos részeit, akár a tanulást, egy párkapcsolatot, a gyermeknevelést, a gyermekvállalásért való küzdelmet, a munkát, ezeket mind-mind érezhetjük olyan lelki tehernek, amelyek nem engednek bennünket lelkileg kapcsolódni az Istenhez. Mindebből születhetünk újjá, és erre hív ma bennünket Jézus. Amiben halottak vagyunk, annak az érzését meg kell élni, és így kell Isten elé menni. Most szeretnék még 4 T-betűvel kezdődő szót itt megemlíteni, ami a történethez kapcsolódik szorosabban, amiből konkrétan újjászületésre tud hívni bennünket Isten. Mert mindenkinek az életében ez nagyon-nagyon más lehet, és 2 napig állhatnánk itt, és sorolhatnánk fel azt, hogy kinek mi az, amiből újjá kellene születnie, ahol ezt a stagnálást érzi. De most hagyj említsem ezt a 4 dolgot, és 4 T betűvel kezdődő szó, tehát könnyen megjegyezhető. Az első szó az a testületiség, a testületi hitből. Mert Nikodémusról tudjuk azt, hogy ő egy farizeus volt, egy nagyon magas szinten álló írástudó volt, de ahhoz az irányzathoz tartozott, akik várták Jézus Krisztusnak a megjelenését. És ő kereste is Jézust, és ezért is ment oda hozzá beszélgetni. De az a testületiség, amiben ő benne volt, hogy csak azért vagyok ott, hogy valahova tartozzak, csak azért jövök el templomba, hogy itt legyek aztán hétköznap, szinte semmit nem érzek meg ebből, vagy csak azért járok a református iskolába, mert a szüleim reformátusok, csak azért járok a református gimibe, mert jó református akarok lenni, csak azért konfirmálok, mert ez a református hagyomány, és ez nekem fontos. Ezt jelenti a testületiség. De Jézus nem arra hív, hogy ebben rebellisek legyünk, nem arra hív, hogy hagyjuk el ezt, hanem arra hív, hogy ezt a testületiséget töltsük meg élettel. Szerintem az egész reformációnak ez a nagy üzenete. Egy olyan közegből váltak ki, ugye a katolikus egyházból, ahol nagyon sok minden ilyen nagyon precíz módon le volt írva, csak ennyi lehet, csak így lehet, csak ekkor lehet, csak így lehet. És ők sok mindent el is hagytak belőle, és végül lázadónak is tituláltak bennünket, a katolikusok, de ezen túl ők mégis sok mindent megtartottak. Megtartották az Isten igéjét, a szentségek egy részét, és megtöltötték ezt élettel. Az egész reformátori hagyományunk erre épül, hogy a testületiségből is kihív Isten, és úgy, hogy élettel próbálja meg megtölteni azt. A másik az a testiség. Hív abból, hogy azt a testet, amit mi ajándékba kaptunk, ami bár egy porhüve is elfog, hát vége lesz, és az új életben már nem ebbe fogunk feltámadni, de mégis a testünkben olyan vágyak és olyan kísértések munkálkodnak, amik ellen nagyon sokszor nehezen tudunk tenni. Lehet ez akár az evés, lehet az ivás, lehet a szexualitás, nagyon sok minden lehet, de csak arra gondolunk, hogy egy nap tornázhatnánk 20 percet, vagy sétálhatnánk 10-et, de helyette inkább otthon sorozatot nézünk, akkor már szinte ez is az élettel teliséghez kapcsolódhat. És Jézus nem arra hív, hogy tagadjuk meg a testünket, hanem arra hív, hogy ezzel a testünkkel élettel teli dolgokat tegyünk, hogy ezzel a testtel dicsérjük őt, hogy ezzel a testtel mondjuk el másoknak az evangéliumot, hogy ezzel a testtel éljük meg azt az evangéliumot, amiben mi is élhetjük az életünket, hogy ezen a testen váljon nyilvánvalóvá az Isten országának a jelenléte. A harmadik tébetű az a úgy értem, hogy tévesz még, de lehetnek tév gondolatok is, akár Istenről, Jézusról, a világról. És itt arra is gondolok, hogy sokszor úgy nézünk Istenre, hogy ő csak egy-egy valami. Sokan úgy érik le az életüket, hogy abban a szinte rettegő hívő életben, hogy Isten egy ítélő bíró. Pedig ha a Bibliát olvassuk, akkor láthatjuk azt, hogy Isten nem csak egy ítélő bíró, de az is. És ezért ezekből a téveszmékből is úgy hív ki, vagy tévgondolatokból, hogy az a gondolat az valós, és ez a gondolat igaz Istenre, de annál sokkal több Isten maga. És kihív a törvényből is, a törvény hatalma alól, Jézus Krisztus által felszabadított bennünket. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell megtartani a törvényt, hanem azt jelenti, hogy meg kell próbálni megtartani, de felszabadulunk az alól, hogy kényszeresen csak a törvény szerint éljünk. Azt hiszem, hogy ez a négy példa nagyon jól példázza azt, hogy az újjászületés, ez az újjáteremtő munka, amit Isten véghez visz bennünk, rajtunk, ez mégis mire hív bennünket, és nem erre a rebellióra, nem a dolgok megtagadására, nem a hitünk megtagadására, hanem arra, hogy mindezt élettel tölthesse meg. És az utolsó pont, amit még felírtam, és ez már egy rövidebb pont lesz, úgyhogy mindjárt vége van, ne aggódjatok, az az, hogy az élő halott örök élet az, amiben mi most vagyunk, és amiben hív bennünket Isten. Ez a négy szó így egymás mellett sokféleképpen értelmezhető. Élő halott örök élet. Azért, mert ez a lelki élet, amit mi Istennel élhetünk, az a lelki munka, az a lelki érintettség, lelki mozgás, amit tapasztalhatunk a Szentlélek által, az hoz egyfajta feszültséget az életünkbe. És talán sokszor nagyobb feszültséget hoz, mint az, hogy meg akarunk felelni a törvénynek, vagy úgy akarjuk lejárni az életünket, hogy Isten egy bíró. Azért hozza ezt a feszültséget, mert abban az életben, ahol az Isten lelki valósága találkozik az én életem testi valóságával, ott ez a két világ találkozik, és sok ponton ellentmond egymásnak. Sok ponton az Istennek a valósága, az a transzcendens élet, amiben ő él, és amiben részesíteni akar bennünket, az nem is egyezik a földi törvényekkel. Gondoljunk csak a kegyelemre, a gyógyításokra, a halálból való feltámadásra. Ez mind-mind olyan dolog, amit a testi életünkkel ebben a világban szinte fel se tudunk fogni, hanem csak hitáltal tudjuk megragadni, és a lélek által válhat valósága és valós reményé és életté bennünk. Viszont ezáltal egy állandó megújulásra is hív. Mert ebben a lelki életben nem tudunk megmaradni. Nem tudjuk ilyen egyenesen, vagy felfelé ívelően élni csak a lelki életünket. Ez sokszor ilyen, mint a színusz görbe, ha jól tudom, nem vagyok matematikus. Sokszor ingadozik, elmúlik, de mindig vissza-vissza kell térnünk ahhoz, hogy a Szent Lélekkel találkozhassunk. És természetesen hív mind abba, amit az örök életről már jól tudunk, hív abba, hogy a világosságba járjunk, ahogyan itt az igében is Jézus beszél róla. Hív a jó cselekedetekre. De nem úgy hív a jó cselekedetekre, hogy ezt és ezt meg kell tenni, hanem úgy hív, hogy a belső lelki mozdulás után szinte felfakadnak a jó cselekedetek, az Isten dicsérete. Az a másfajta hozzáállás az élethez, ami azt adja, hogy az Isten szemüvegén keresztül pillanthatunk rá egy pillanatra az életünkre és a világra. És arra hív még bennünket ma az újjászületés által Jézus, hogy az Isten országának az itteni jelenlétét is megérezhetjük, megélhetjük, benne élhetjük az életünket, és vágyhatunk erre. És ő ebből részesíteni akar bennünket, azért is, hogy nyerjünk egy kis kóstolót abból az Isten országából, a mennyei Isten országából, az örök életből, ahova egyébként halálunk után majd vár bennünket, és ahol már nem lesz bennünk ez a feszültség, ahol nem lesz a testi kísértés, ahol nem lesz a törvényeskedés, hanem a tökéletesség lesz, nem fogunk homályosan látni, hanem minden tiszta lesz. És ebbe hív bennünket ez az ige. Ez nem egy egyalkalmas találkozás. Akár minden nap átélhetjük azt, hogy Isten újjászül bennünket valahogyan. És most 3 héten keresztül a megtérésről, az újjászületésről, az új életről hallhattunk, gondolkodhattunk, reméljük, hogy haza is vittetek belőle gondolatokat. És ezért ma szeretnénk, ha közösen imádkozhatnánk azért, hogyha valami bennetek is megmozdult, hogyha valami titeket is megérintett, akkor ne csak úgy menjetek haza, hogy van egy érintésetek, és aztán megint 2 nap múlva elmúlik, hanem hogy úgy tudjunk ebben megmaradni, hogy ez a valóságos lelki közelség az Isten szent lelke által megvalósulhasson az életünkbe. És így kérem most Zolit, hogy egy imádságban vezessen bennünket.
A megtérés egy nagyon különleges dolog. Ismerek olyan embereket, akiknek nagyon látványos megtérésük volt, 180 fokos fordulatot vett az életük, és egyik pillanatról a másikra elkezdték Istent követni. De olyanokat is ismerek, akiknek nem volt ilyen látványos, akik időről időre Isten jelenlétébe jártak az istentiszteleteken, közösségekben, és egyszer csak azt vették észre, hogy az életük az ott van Isten kezében. A megtérés különleges azért is, mert egyszer történik meg velünk, és mert többször is megtörténik, újra és újra elválasztanak a bűneink Istentől, és visszatérünk hozzá, és azért is különleges, mert ahogy hallottuk, egyrészt tényleg Isten munkája, egy titok, amit nem értünk, hogy lehet, hogy én is elkezdek Istenhez vonzódni, és közben meg az ige abban is világos, hogy ez pedig a mi dolgunk is, hogy ezt megtegyük, és ezért most egy olyan imádságra hívlak most titeket, egy vezetett imádságra, amiben fogok mondani egyes támpontokat, amik segítenek, és aztán pedig csönd lesz, és ebben a csöndben most mi magunk is menjünk az élő Istennek a jelenlétébe. Imádkozzunk. Drága Istenünk, Te úgy mutatkozol be nekünk, mint szerető mennyei Atya, és arra bátorítasz, arra bíztatsz, hogy bármilyen kérésünkkel, gondunkkal fordulhatunk hozzád. Így szeretnénk most eléd menni és hozni azt, ami szívünkben van. Istenünk, a te ígédben, te azt is nagyon világosan mondod, hogy nem a te karod rövid, hogy megsegítsen, hanem a mi bűneink, azok, amik elválasztanak tőled. Igen, Urunk, vannak bűneink, vannak olyan dolgaink, amiket legszívesebben meg nem történté tennénk, amit talán mindenki előtt titkolnánk, és ha tehetnénk, még előtted is titkolóznánk vele. De te arra bátorítasz, hogy vigyük ezt oda eléd, valljuk ezt meg. Szeretnénk most így jönni eléd, megnevezni a bűneinket, és kérni rájuk a te bocsánatodat. Urunk, köszönjük, hogy te azt is mondod a te ígédben, hogy aki megvallja neked a vétkeit, azt te megtisztítod, azt te feloldozod, annak te úgy örülsz, mint ahogy a tékozló fiúnak is elébe ment az apja és átölelte. Köszönjük neked így a bocsánatodat Jézus Krisztusban. Szeretnénk, Urunk, most elmondani neked, hogy mennyire hálásak vagyunk ezért, és szeretnénk, Urunk, felajánlani neked az életünket, annak területeit, hogy éljünk a te dicsőségedre, a te szolgálatodra, így hozzuk most eléd életünknek különböző területeit. Urunk, kérünk, hogy fogadj szívesen, ami sokszor esetlen, de őszinte szívből neked felajánlott áldozatunkat, az életünket, és köszönjük, hogy azt ígéred a te ígédben, hogy te minden könyörgésünket meghallgatod, és közel vagy, és maradsz hozzánk. Mi szeretnénk most a mi imádságunk zárásaként a tőled tanult imádságot, a mi atyánkot eléd hozni, és Urunk, olyan sokszor imádkozzuk ezt el gépiesen, nem is figyelve a szavakra. Szeretnénk most ezt itt ebben a csendben, csak magunkban, de eléd vinni, átgondolva minden egyes szavát. Amen.
Ez az ének, amit most énekelni fogunk, ez egy új ének lesz, és lehet, hogy nem ismeritek. Arról szól ez az ének, hogy hívjuk a Szent Lelket, hogy mi szívünkbe végezz el a munkáját, hogy jöjjön el közénk, és arra hívlak, hogy ebbe is kapcsoljatok be, legyetek velünk ebben a dicsőítésben.
Bye.
Az idő elment, úgyhogy nagyon röviden szeretném csak a hirdetéseket mondani. A kijáratnál vannak ilyen hirdetőlapok, és ott megtalálható a gyülekezetünk főbb hírei, hogy mi lesz a jövő héten, és hogyha valaki egy ifibe szeretne elkezdeni járni, akkor azok is oda le vannak írva. Szeretném csak kiemelni, hogy jövő szombaton lesz karzat ott fent, erre mindenkit szeretettel várunk. Jövő vasárnap ugyanígy lesz ifjúsági istentisztelet, és két hét múlva szombaton pedig egy ilyen filmező napot tervezünk az IFI galériába, ennek a Facebookon lesznek további információi. És annyit szeretnék még elmondani, hogy most az istentisztelet után mi ketten oda hátra megyünk Lucával, és csak szeretnénk felajánlani annak a lehetőségét, hogyha bárkiben így az elmúlt két hétben vagy a mai alkalommal elindult valami Isten felé, megtenne egy lépést, és ezt szeretné elmondani, akkor kérjük, hogy jöjjön ki, és mondja el nekünk, hogyha valaki szeretne elkezdeni ifibe járni, akkor kérjük, hogy jöjjön ki, mutatkozzon be nekünk, hadd ismerjük meg, és hogyha valakiben pedig van valami olyan dolog, amiért szeretné, hogy imádkozzanak érte, akkor is várjuk itt az alkalom után, ott a projektor mögött, hátul egy rejtett zugban. És akkor fennállva Isten áldását fogadjuk.
Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Ámen. Áldás békesség, szép estét kívánok!